Itt vagyok a Stúdium Hub-ban, a Fókusz Öko Központ irodájában, és Hajdú Zoltánnal beszélgetek, a Fókusz Öko Központ vezetőjével. Rég nem beszélgettünk a központ turisztikai vonatkozásairól. Van több vonatkozás is e téren.
Igen, hát a Fókusz Öko Központ főleg az úgynevezett természetközeli turizmussal foglalkozott. Az évek során több ilyen programot fejlesztettünk ki, hát az egyik legismertebb program a Só útja, ez egy zöld út, egy gyalogos turisztikai program, amely Vásárhelyről, illetve Marosszentgyőről indul, és Parajdig vezeti a turistát, nagyon szép természeti környezetben, és településeken, ahol emberek fogadják, közösségek fogadják, például Székelybőben a szervezett események keretében a helyi közösség fánkot süt, és ezzel fogadja a turistákat, és Jobbágyfalván, a Tündérin, a panzióban ott gulyással csillapítják az éhségét a fáradt turistáknak.
És az energiát pótolják.
Az energiát pótolják, igen. Tehát ennek a fajta turizmusnak szerintünk jövője van, és ha azt is mondjuk, hogy itt Erdélyben nagyon szép tájaink vannak, ez igaz, viszont ebben a tájban kellenek olyan turisztikai célpontok, amelyeket a turisták megcélozhatnak. A mi egyesületünk a vízzel, vízgazdálkodással, vízes élőhely rehabilitációval foglalkozik, és ezért számunkra nagyon fontos, hogy ezek a turisztikai objektumok ilyen kis tavak legyenek, ilyen kis vízes élőhelyek, ahol a turisták megpihenhetnek, és kellemes időtöltésben lehet részük, természetközeli élményben lehet részük.
Picit visszatérhetek még a Só útjára. Amikor volt ez a Só útja most májusban, úgy értettem, akkor még nem volt a parajdi tragédia, természeti katasztrófa, nem történt meg.
Igen, tehát mi minden évben szoktunk egy évadnyitó rendezvényt szervezni, amely Székely Bőből indul, és Jobbágyfalváig tart. Ez egy olyan 14 kilométeres útszakasz, és ott hát volt olyan is, hogy 600 résztvevő vett részt ezen a programító eseményen. Parajdig mi ritkán jutottunk el, illetve hát egyéni turisták eljutottak, és akkor még nem történt meg a parajdi tragédia, nevezhetjük nyugodtan tragédiának, környezeti katasztrófa. És hát, hogy ehhez is kapcsolódjunk a vízes programjainkkal, hát mondhatjuk, hogy ha alkalmazták volna azt a vízvisszatartó, vízes rehabilitáció módszert, amelyet mi javasolunk, minden patak mentén több ilyen kis vízes rehabilitációt, vízvisszatartó területet létrehozni, akkor valószínűleg, hogy sokkal kevesebb víz került volna a Sóbánya felett lévő szorosba, tehát sokkal kisebb lett volna ez a vízmennyiség, és valószínűleg, hogy elkerülhető lett volna ez a tragédia is. És egyre nyilvánvalóbb, hogy a régi, a klasszikus vízgazdálkodási paradigma, amely szerint a vizet minél hamarabb el kell vezetni, minél szűkebb patakmederben, ez tarthatatlan, és egyre inkább az új paradigmát kell szem előtt tartani, és ezt kell figyelembe venni, amelynek az a lényege, hogy a vizet vissza kell tartani, és a víz az egy érték, amelytől nem megszabadulni kell minél hamarabb, hanem értékként kell kezelni, és vissza kell tartani.
Hogyan lehet visszatartani?
Igen, tehát, hogy most visszatérünk erre a vizes programunk, amely természetesen kapcsolatban van a turisztikai programjainkkal is, mert mindennel összefügg. Ennek az a lényege, hogy a valamikori vízes élőhelyeket, azokat rehabilitáljuk, nagyon sok ilyen kis tó létezett valamikor, amelyeket lecsapoltak. Amikor kezdtük ezt a programunkat, akkor úgymond felfedeztük idézőjelbe a vármezői Égerfás tavat, azóta lett ez turisztikai célpont. felfedeztük úgymond a sárdi tavat is, de sajnos a sárdi tó az még mindig a régi állapotában van, tehát ott nem történt semmilyen javulás, de nagyon sok olyan terület van, ahol valamikor vizes élőhely volt, és ott lehet ilyen kis vízfelületeket létrehozni. Legjobb példa az a Jobbágyfalvi Tündérlen a panzionál, ahol egy nagyon szép kis tó alakult ki, amely emeli a turisztikai értékét is a helynek.
A fókuszökő központ hozzájárult ehhez?
Igen, hát nekünk a nyáron mentén volt egy ilyen programunk, és több ilyen vizes helyet rehabilitáltunk a Dormán-patak völgyében, a Gáfalvi polgármester hivatallal közösen, többek között a Gáfalvi Meander rehabilitáció is ennek a munkának a következménye. Úgyhogy,
vagy eredménye,
igen. Tehát itt a nyáron mentén több ilyen programba vettünk részt, és most az az érdekes, hogy felfigyeltek erre a programba Hargita megyében is, és a székely-dájai közösség megkeresett, és ők is hasonló programokat akartak kezdeményezni, és hát a nyár folyamán egy tábort is szerveztek, ahol egyetemistákat hívtak meg, meg a közösség is részt vett benne, és ott az egyik patak, illetve két patak mentén végrehajtottuk ezeket a rehabilitációs munkálatokat, az egyik patakban már visszajött a víz is, és hát ezeknek a kis rehabilitációs munkáknak több eredménye van, hát elsősorban a vizet visszatartja, és ezáltal mérsékli az extrém jelenségeknek a hatását, hogyha ha sok víz van, tehát egy villámárvíz van, akkor nagyon nagy mennyiségű vízet vissza tudnak fogni ezek a kis fenékküszöbök.
És így egy tavat képzeljünk el a patak szomszédságában?
Nem, pont az a lényeg, hogy nem a szomszédságában, hanem ahol a patak folyt, valamikor szélesebb volt ez a meder, tehát nem kell elképzelni a patakokat, ahogy egy mély árok, és ott benne vagy van víz, vagy nincs víz, hanem a patak az egy tájalakító elem volt, és meanderezett, és kis nedvesréteket alakított ki, akár kis tavakat is alakított ki bizonyos helyeken.
Árterületen,
igen, tehát ezen a kisvízi mederben, a nagyvízi mederben, tehát itt tájalakító szerepe volt, amely mára úgymond megszűnt, mert hát a lényeg az volt, hogy minél több területet vegyenek el a víztől a mezőgazdaság számára, és a legtöbb esetben egy ilyen árokká alakultak ezek a kis patakok, amiben sok esetben már víz sincs nyáron, viszont amikor sok víz van, akkor ott ebbe a kis mederbe összegyűlve nagyon komoly romboló hatást tud elvégezni. Tehát a lényege az lenne, hogy ezeket a régi kis vizes területeket, kis tavacskákat, ezeket újra alakítsuk, természetes anyagokat, természetes módszereket használva, és hát adott esetben ez akár turisztikai célpont is lehet, annyira szép kis természeti elemek ezek, és a turisták akár meg is célozhatják ezzel. A Székely-Dája községben, ahol dolgoztunk, ez nagyon releváns, mert hát ott megy a Via Transilvanica turistaút, amely
jó helyen van,
igen, és most a turista átmehet egy réten, vagy akár egy eróziónak kitett területen is, de hát sokkal kellemesebb, sokkal jobb, hogyha egy ilyen szép kis tó mellett megy el, ahol az élővilág visszatért, vízimadarak, különböző szitakötők gyönyörködtetik a turistát, és hát emellett természetesen ez úgymond ilyen multifunkciós szerepet betölt, a talajvizet feltölti, visszajön a víz a kutakba, ami nem mellékes szempont, mert hát a turisták azok szeretik a friss forrásokat, szeretik a friss kútvizet is, úgyhogy ilyen szempontból nagyon örventünk, hogy a nyáron mentén elindult kezdeményezésünket azt felkarolták, és Kányhát község területén most már több ilyen programot indítottak el. A homolódmenti LIDER kistérségi egyesület az bevette a stratégiájába is, úgyhogy reméljük ez a mozgalom ez terjedni fog. Persze azt is hozzá kell tenni, hogy az ember mindig a szükség viszi rá bizonyos dolgokra, és hát itt a vízzel egyre nagyobb probléma van, egyre kevesebb a víz, a talajvíz szintje egyre süllyed. Itt most, hogyha szóba jött a parajdi tragédia, hát akkor talán érdemes megemlítenünk, hogy a Kiskörül menti falvakban érzik a vízhiányt, tehát most már látják, hogy mit jelent az, hogyha nincs víz, és sajnos sok kútban, ahonnan ivóvizet nyertek az ősök, úgymond, ott már annyira elszennyezett a víz, annyira nitrátos lett a víz, hogy az már nem iható víz, úgyhogy...
És nem sós?
Hát a sós víz a Kiskükülőben van, és hát amikor arra számítunk, hogy központosított vízellátásban részesülünk, fizetünk egy bizonyos díjat, és akkor valaki nekünk oda a vizet hoz, akkor látjuk, hogy ez vagy lehetetlen lesz bizonyos események következtében.
Vagy a szolgáltatás szünetel, vagy a szárazság idején.
Igen, vagy nincs elég víz, vagy pedig nagyon drága lesz, mert hát itt most felmerült, hogy ott sótalanító berendezéseket visznek a Kiskörül mentére, és úgy oldják meg. Hát persze, a tudomány ma és a technika ma nagyon sok mindent meg tud oldani, csak nem mindegy milyen áron. Tehát a vizet, a sorsvízből lehet jó vizet csinálni, csak azt nem tudom, ki fogja tudni kifizetni. Hát itt sokkal olcsóbb lenne a természettel együttműködve, a Kükülő mentén is a kis mellékpatakokban a vizet visszatartani, létrehozni ezeket a kis vizes élőhelyes rehabilitációs projekteket, és a talajba beszivárgó víz az előbb-utóbb a kutakba jelenik meg, és hogyha a kutakba nagyobb mennyiség és jó minőségű víz van, akkor már viszonylag függetlenek vagyunk a nagy ellátó rendszerektől. Lehet, hogy valamivel kényelmetlenebb, több gond van vele, a legegyszerűbb az, hogy megengedjük a csapot, és akkor pénzt szerzünk, és azt kifizetjük. De itt most egy nagyon jó figyelmeztető példa ez a parajdi eset, hogy teljesen váratlan események következtében víz nélkül maradunk.
Igen, mint ahogy van az a mondás, hogy az ember végül rájön, hogy a pénzt nem lehet se meginni, se megenni. Tehát hiába van pénzed, hogyha nincsen víz.
Igen, hát a jelenlegi társadalom, az, hát fogyasztóinak szokták mondani, fogyasztói társadalom, de én azt mondom, hogy egy szolgáltatói társadalom, tehát azt szoktuk meg, hogy fontos a mi számunkra az, hogy legyen pénzünk, hogy a szolgáltatásokat meg tudjuk fizetni. Ez egy nagyon egyszerű logika, és nagyon hatékonynak tűnt.
Kényelmes.
Addig, ameddig rá nem jövünk, hogy van olyan eset, amikor nincs szolgáltató, aki minket kiszolgál, vagy pedig ez a szolgáltató olyan drágán nyújtja ezt a szolgáltatást, és nem tudjuk megfizetni. És ez egy nagyon veszélyes dolog, mert régebben a falvakban, amikor egy nagyon bonyolult, komplex szociális rendszer alakult ki, ahol az embereknek barátaik voltak, ahol tudták, hogy ki mivel tud hozzájárulni a közösség életéhez. Erre már úgy néz ki, hogy ma már nincs szükség, mert most már ha pénzed van, akkor nem szükséges, hogy ennek a barátaid és segítsenek bizonyos munkákban.
Kalákába.
Akár kalákába, igen. Tehát ez a tipikus eset, hogy nem a barátok jönnek, és akkor segítenek neked, és majd te is visszasegíted, hanem...
És felépítik a házat.
Igen, tehát most az a feladatod, hogy minél több pénzt keressél, hogy a pénzed révén a szolgáltatót meg tudjad fizetni. És ez egy nagyon-nagyon veszélyes dolog, mert a szociális szempontból is káros, de végül is az embernek a függetlenségét, az embernek az önellátó képességét is veszi el, csökevényesíti, és kiszolgáltottá tesz. Tehát kiszolgáltat bizonyos szolgáltatóknak, akik, hogyha éppen nem tudnak valamilyen okból téged kiszolgálni, akkor nagyon nagy bajba vagy.
Igen, tehát azt az illúziót kelti a pénz, hogy független vagy, mert mindent meg tudsz fizetni, nincs szükséged barátokra, szomszédokra, viszont egy bizonyos ponton túl sokkal kiszolgáltatottabb leszel.
Igen, igen. Tehát amikor mi ezeket a vidékfejlesztési programainkat kezdeményeztük, akkor próbáltuk megfogalmazni, hogy mit is jelent a vidéki lét. Például amikor turistákat is vittünk vidéki közösségekbe, mert voltak olyan programjaink is, hogy például Franciaországból jöttek egyetemista diákok, akik a még nálunk meglévő vidéki életet tanulmányozták, mert ott már megszűnt ez a vidéki élet, és olyan francia diák volt, akinek a családjában 300 tehenet tartottak, tehát a szülei 300 tehenet tartottak, de itt tanulta meg, hogy kell a sajtot készíteni, mert ott csak a tejet leadták, és ennyi volt a közük.
És fejni sem tudtak.
Semmi, nem tudott semmit. Tehát itt tanulták a vidéki életet. Sajnos ez most már nálunk is egyre inkább eltűnőben van, de mi próbáltuk megfogalmazni, hogy mit is jelent az a vidéki élet, ami akár a turista számára is vonzó lehet. Hát három dolgot fogalmaztunk meg, tehát egyrészt az, hogy legyen nagymértékű önellátás. Tehát az nem járható út, hogy a faluban, ahol lehet állatot tartani, növényt termeszteni, az a szupermarketben veszik meg az élelmet. És ez a turizmus szempontból is nagyon fontos, mert át lehet verni a turistát, hogy azt mondjuk, hogy ez házi csirkes, akkor közben megveszük a szupermarketből, de nem érdemes, mert nem hiteles.
Tehát lehet azért jön oda, hogy házi tegyen.
Pontosan ezért jön oda. Tehát az első pont az nagyon fontos, hogy nagymértékű önellátás kell legyen vidéken. A másik az, hogy természetközeli életforma. Tehát a hagyományos gazdálkodás az a természettel harmóniában történt. Az a falu melletti legelőt, azt akár gyógynövények begyűjtésére is használta, és a természettel harmóniában élt. Nem azt jelentette, hogy most egy ipari, mezőgazdasági területen, ahol minden fel van szántva, minden be van vegyszerezve, van egy kisebb elmaradottabb, urbánus közeg, és a település lakói ebben az urbánus közegben próbálnak egy picit a csendért, már másért nem is tudom, miért költöznek oda ki talán, de már hát azt sem kapják meg. Tehát nagyon fontos.
Vagy zavarja őket a csend is.
Az is lehet, igen.
Tehát, a kakaszukorékolás és a kutyaugatás.
Tehát nagyon fontos a természet közeli életforma. Ez a vidéknek mindig jellemzője volt. Tehát a természettel együtt élt az ember. A harmadik pont pedig, ami szintén nagyon fontos, az a közösségbe való integrálódás. Tehát ne történjen meg az, hogy kimegy a városi ember, és csak ott alszik, és akkor visszamegy reggel az életének a jelentős részét, vagy a lényeges részét azt a városban tölti, és ott pedig maga után bezárja a kaput. Tehát nagyon fontos, hogy a közösségi életet a faluban legyenek közösségi tervek, tehát a közösség összeálljon. És a problémákat a közösség tudja megoldani, mint például Székelydájában, ahol meséltem, hogy ezt a vizes élőhely rehabilitációs programot elnyitották, ott a közösség beszélte meg, a közbirtokosság, és ők tették oda az anyagokat is, a pénzt is, a követ, a fát, ők hordták.
És az önkormányzat?
Az önkormányzat is mellé állt, és a kistérségi társulás is pályázott, tehát jó, hogy ők is hozzátették a részüket, de nyilván a helyi közösség nélkül ezt nem lehetett volna. Tehát nem lehet úgy elképzelni ezeket a munkálatokat, hogy a közösséget nem vonjuk be, és majd pályázunk egy nagyot, és akkor aztán majd pályázatból ezeket megcsináljuk. Mert a természettel az ember az együtt kell működjön, a vidéki ember az egyértelműen együtt kell működjön, és hát ezeket a kis rehabilitált vizes élőhelyeket is karban kell tartani, nem nagy munkákra kell gondolni, de az ember rajta kell tartsa a szemét, és oda kell figyeljen ezekre. Úgyhogy ilyen szempontból ez is egy nagyon fontos, hát mondjuk szempont, még egyszer használom, hogy szempont, tehát nagyon, nagyon fontos szempont, hogy ezt a három fő jellemzőjét a vidéki életnek figyelembe vegyük, és mindegy, hogy milyen programot fejlesztünk, vidékfejlesztési, vízgazdálkodási, turisztikai programot, ezeket szem előtt kell tartani.
Tehát akkor ezeket kis lépésekben lehet csak megvalósítani, mert például a vízügyjel ezt nem lehet megbótolni, hogy így mondjam. Tehát, hogy mit szól ehhez a hatóság, vagy magas szinten? Tehát ezek csak ilyen kis projektekként indulhatnak el, és akkor lehet, hogy egyik település hall a másik jó példáról, és akkor ők is átveszik, vagy ők is meg akarják valósítani.
Igen, hát a vízügyel kapcsolatban elmondhatjuk, hogy megint van egy társadalmi konvenció, úgymond, hogy a vízgazdálkodást a vízügyre bízták, és azt mondták, hogy a helyi közösségnek ez semmi köze, és hát ezért történik meg az, hogy a vízügy a saját elavult paradigmáját, aminek az a lényege, hogy a vizet minden hamar el kell vezetni, a folyókat szabályozni kell, betonozni kell, ez érvényesül. És hát egyelőre az van, hogy nyilván a törvényes kereteket be kell tartani, de nálunk azokon a területeken, a kisvízgyűjtőkön, ahol a terület kisebb, mint 5 négyzetkilométer, vagy a folyó a kis patakhoz a rövidebb, mint 5 kilométer, ott a tulajdonosoknak joguk van ezeket a munkákat végrehajtani, itten közbirtokosságról beszélünk, a település, a tulajdonos, magántulajdonosok, nyilván a tulajdonosok szempontjait figyelembe kell venni, de azt tudni kell, hogy a világszinten is, tehát most beszélünk Európáról, ez volt a paradigma mindenütt, tehát minden országban ez történt meg, egész addig, amíg rá nem jöttek, hogy hoppá, mekkora a baj van, és meg nem történt ez a paradigmaváltás. Tehát nálunk a vízügyel még mindig nagyon nehéz ilyen téren kapcsolatot teremteni, és nagyon nehéz a vízügynek a támogatását ezekben a projektekben megszerezni, de vannak más példák, nem menjünk nagyon messze, hanem például Szlovákiában, ahol egy kolléga, aki ugyanazt a kezdeményezést indított el, amit mi a nyárán mentén, azt úgymond az ők szervezetüket, a víz és emberek az a szervezetnek a neve, People and Water, ezt a szervezetet bevonták egy ilyen vízgazdálkodási stratégiának a kidolgozásába, és hatóságok hát olyan kb. 35 millió eurót szántak arra, hogy polgármestereknek kipályáztassák, és polgármesterek 100 000 eurót pályázhattak meg azért, hogy ezeket a kis vizes élőhely rehabilitációs projekteket megcsinálják, és a Kányád község, illetve hát a Homorodmenti Lider Társulat szervezett egy tanulmányutat is tavasszal, amit hát én úgymond segítettem elő, tehát én hoztam kapcsolatba a szlovákiai partnerrel, és vagy 20-valahány ember ott volt Szlovákiában, és látta, hogy több tízezer ilyen munkálatot végrehajtottak, és nagyon, nagyon jó eredménnyel. Hát az egyik előny, amiről még nem beszéltünk, hogy ezek a munkálatok sokkal olcsóbbak, mint a hagyományos mérnöki megoldások. Tehát például két völgyet mutattak, ahol ezeket a kis rehabilitációs munkákat hajtották végre. Itt került 100 000 euróba a munkálat, és egy másik völgybe, ahol betonnal, ilyen hagyományos mérnöki módszerekkel dolgoztak, ott 2 millió euróba került. Úgyhogy
nem olcsóbb is.
Olcsóbb is, jobb is ez a módszer, és ez most már Európa szinten elfogadott módszer. Hát én szerintem időkérdése, hogy nálunk is mikor fogadják el ezt a módszert, jó lenne minél hamarabb ebbe az irányba mennénk mi is.
Igen, és a turizmust is elősegíti. Olyan környezetet alakítanak ki, hogy a turistákat is vonza.
Így van, így van. Tehát ezt Szlovákiában is láttuk, hogy azokon a településeken, ahol hát szép volt a környezet, de igazán nem volt semmi különösebb látnivaló, ottan fellendült a turizmus. És hát persze ez egy komplex dolog, mert hogyha az emberek elkezdenek egy témán gondolkozni, ha a közösségi gondolkodás beindul, és ez legyen akár a vízgazdálkodás, akkor más területeken is elkezdenek gondolkozni. Tehát például az egyik településen ott hát bemutatták, hogy a vízes élőhely rehabilitációs projekt után csináltak egy közösségi házat, meg utána a domboldalra csináltak egy kilátót, meg a közösség elkezdett gondolkozni, és ez a turizmus szempontjából is jó, mert manapság olyan a turista, hogy nem elég, hogy most egyet sétáljunk a jó levegőn, hanem kell egy célpont, hogy hova menjen el. És hogyha már egy célpont van, ha van egy szép tó, akkor hát ott jó, ha van egy ilyen kis piknikezőhely, és akkor ott már mindjárt el tud tölteni bizonyos időt. És a lényeg az, hogy ez a sok kis célpont, ez a tömegturizmust, vagy a tömegturizmusnak a negatív hatásait kiküszöböli, és nem azt jelenti, hogy most egymás hegyén hátán vannak ott az emberek, hanem mindenki megkaphatja a számára a megfelelő kellemes környezetét. Igen, akár kis tavat, igen.
Köszönöm szépen!
Én is köszönöm!